Good evening, brothers and sisters. It's wonderful to be together tonight here in the tabernacle.
Jó estét, fivérek és nőtestvérek! Csodálatos, hogy együtt lehetünk ma este itt a tabernákulumban, a templom téren. Számomra mindig megtiszteltetés, hogy én üdvözülhetem a tanárok, az igazgatók, a misszionárisok, a papsági vezetők világméretű hallgatóságát, valamint a különleges vendégeket és házastársaikat. Köszönjük, hogy eljöttetek ma este, és köszönünk mindent, amit azért tesztek, hogy megáldjátok az egyház fiataljának és fiatal felnőttjének életét. Köszönjük örökben Dallin H. Oaks Eldert, a 12 apostol kórumának tagját, aki ezen a gyűlésen elnököl. Felesége Christine kíséretében érkezett. Az emelvényen szintén jelen vannak más általános felhatalmazottak, az egyházi oktatási testület tagjai és általános segédszervezeti elnökök, az EOS felsőfokú intézmények elnökei. Az es programját a Válasz Jól című himnusz eléneklésével nyitjuk meg, ez a 154. számú himnusz a Magyar Himnuszos Könyvben. Azok, akik itt vannak a tabernákulumban, a szöveget megtalálják a programban. Köszönjük a vezényletet Marshall S. McDonald-nek, aki felsőfokú hitoktató a Utah Salt Lake City Valley nyugati területen, és Bonnie Goodliffe-nek, a tabernákulum organistájának. A nyitó imát Ronald K. Gubler testvér mondja.
Our loving Father in heaven,
our hearts are full. Mennyei atyánk, szívünk tele van hálával irántad ma este, azért a kiváltságért és áldásért, hogy a te szeretett gyermekeidre dolgozhatunk, és hálásak vagyunk azért a megtiszteltetésért, hogy taníthatjuk őket. Annak kiváltsága, hogy van egy megváltó és szabadító, akit szeretünk és nagyra becsülünk mindazért, amit a mi életünkben tesz. Hálával tölt el minket ma este. Imádkozunk azokért, akik ma este fognak hozzánk szólni. Különösen Oaks Elderért, hogy útmutatást és irányítást kapjon. Kedves Atyánk, azért imádkozunk, hogy szívünk nyitott legyen, és befogadhassuk a lelket, hogy megtudhassuk, hogyan ösztönözhetjük még jobban és teljesebben a fiatalokat arra, hogy a szabadítóra is rád támaszkodjanak. Szeretünk téged, Atyánk, és azért imádkozunk, hogy velünk legyen a te áldásod az est folyamán, hogy minden a te akaratod szerint történjen. Ez a mi imánk hozzánk, hozzád, Jézus Krisztus nevében. Amen.
We will be pleased to hear first from our commissioner, Elder Paul V. Johnson.
Örömünkre szolgál, hogy elsőként meghallgathatjuk biztosunkat, Paul V. Johnson Eldert. Ő fogja bemutatni Dallin H. Oaks Eldert. Johnson Elder 2008. augusztusa óta az Egyházi Oktatási Szervezet biztosa. A biztosi elhívása előtt a Chile területi elnökség egyik tagjaként szolgált. Ezt megelőzően 29 évig az ifjúsági és felsőfokú hitoktatás különböző feladatköreit töltötte be. Felesége Jill Washburn, 9 gyermekük született. Johnson Elder beszédét követően a utahi Salt Lake City Valley területén élő alkalmazottak és házastársai kórusától fogunk hallani egy zenei számot, Emelkedjen fel Sion szépségeiben címmel, a utahi Salt Lake Valley nyugati területen élő Richard D. Decker felsőfokú hitoktató vezényletével és Bunny Goodliffe organa kísérletével. Ezután Oaks Elder fog hozzánk szólni. Az ő beszédét követően a kórus elénekli a Segíts, hogy sugalmazásra taníthassak című himnuszt. Marshall S. McDonald testvér vezényletével és Bunny Goodliffe nőtestvér organa kísérletével. Ezt követően a záróimát Terry L. Flower nőtestvér, Flower testvér a központi iroda igazgatója mondja majd. Johnson Elder.
Many of you have likely become aware of the announcement made last week that a church.
Valószínűleg már sokan értesültetek arról a múlt heti bejelentésről, miszerint a mexikai Benemerito de las Americasban található egyházi középiskola misszionárius képzőközponta alakul idén nyáron. Figyelembe véve a misszionárisok számának növekedését és azt, hogy mostantól nagy létszámban kaphatnak képzést Mexikó egy gyönyörű intézményében, nagyon izgalmas bejelentés volt. Az iskola funkciójában történő változások híre azonban szomorúan érintették azokat, akiket szoros szálak fűznek az iskola több mint 50 éves múltra visszatekintő történelméhez. Lehetőségem volt ott lenni, amikor a bejelentés megtörtént, és nagyon megindító volt számomra a diákok és az alkalmazottak reakciója. Bánatuk ellenére támogatóak és szeretetteljesek voltak, és megértették, hogy ez a helyes döntés. Lenyűgözött a bejelentéskor tanúsított hozzáállásuk, ezért szeretnék pár szót szólni arról, hogy hogyan kezeljük az egyházban és az EOS-ben történő változásokat. A királyságban történő változások elfogadására való hajlandóságunk segíti az Urat, hogy meggyorsítsa munkáját. A sugalmazott változásokkal szembeni ellenállás megakadályozza a királyság fejlődését. Például az Új Szövetség második felében az egyik legnagyobb kihívást, melyel az egyház szembesült, a nem zsidó megtérteknek a keresztények közé való beolvadása jelentette. Ezt a Cselekedetek könyve taglalja, valamint Pál több levelének is egyik témája. A gond abból fakadt, hogy sok zsidóból lett keresztény, úgy érezte, hogy a nem zsidó megtérteknek engedelmeskedniük kellene az előírt mózesi törvényeknek. Még Péter Cornélius esetében kapott kinyilatkoztatása, miszerint az evangéliumot tanítani kellene nem zsidóknak, az sem oszlatott el minden kételyt. Miután egy különleges tanács úgy döntött Jeruzsálemben, hogy a nem zsidó megtértekre nem vonatkozik a mózesi törvény, és egy apostol levélben is elmagyarázták ezt a döntést, az ügy továbbra is a megosztottság és a visszájkodás forrása maradt. Ez egy nagyobb változás volt az egyházban, amivel sok egyháztak nehezen tudott megbirkózni. A probléma legalábbis részben a tanhelytelen értelmezésének eredménye volt. Krisztus betöltötte Mózes törvényét, sőt, ő betöltött minden jótát és pontocskát, és az egyház tagjaitól, sem a zsidóktól, sem a nem zsidóktól nem követeltetett meg, hogy az előírt mózesi törvény szerint éljenek. Sok zsidó és zsidóból lett keresztény nem értette ezt teljesen, mivel szem előtt vesztette a törvény célját és pontos szerepét. Az egyik ok, mely elősegítette a törvény valódi szándékának elhomályosítását, az a törvénnyel kapcsolatos elvárások és szokások felhatalmazás nélkül történő kiegészítése volt. Ezek a kiegészítések és szokások már nem Krisztusra tanítottak, melyek ő felé fordítják a lelkeket, hanem inkább nagy terhet jelentettek és felemésztők voltak, így sok zsidó túltekintett a célon, és az elferdített törvény lett a fontos a törvényhozóval szemben. Még a zsidókból lett keresztényeknek is, akik pedig elfogadták a szabadítót, nehezükre esett elengedni a törvényt, mely betöltetett. Félreértésük, zavartságuk és a változáshoz szükséges döntéshozatal bizonytalansága lelassította a munkát, és óriási erőfeszítést igényelt az egyházvezetőitől ennek az ügynek a megoldása. Jobb szolgák és jobb tanítványok vagyunk, amikor megfelelőképpen reagálunk a változásokra. Amikor nem helyén valóan reagálunk a változásokra, akkor hátráltatjuk az Úr munkáját. A változásokhoz való igazodás kihívást jelenthet. Pál azonban, aki engedelmes farizeus volt, képes volt előidézni a változást, és segítette az egyházat a kihívásban. Ő miért volt képes alkalmazkodni, miközben sokan mégis küzdöttek? Írásaiból megtudhatjuk, hogy kristálytiszta tudással bírt a mózesi törvény valódi szerepéről és céljáról. A mormon könyvebeli népek soha nem veszítették szem elől a törvény igaz jelentését, ezért megtartották annak valódi szerepét. És annak ellenére, hogy hiszünk Krisztusban, betartjuk Mózes törvényét, és álhatatos várakozással tekintünk Krisztusra, míg a törvény be nem teljesedik, mert e végre adatott a törvény. Miután a törvény betöltetett, nem követték tovább, ahogy azt az újszövetségi egyház tagjai tették. Az egyik oka annak, hogy nehezünkre esik a változás, az az, hogy időnként nem megfelelő szemszögből tekintünk a dolgokra, vagy egyes irányelveknek vagy szokásoknak nagyobb jelentőséget tulajdonítunk, mint amennyit érdemelnek. Összekeverhetjük a hogyant a miérttel. Bízom abban, hogy amikor az egyházban történő változásokkal szemben találjuk magunkat, olyanok leszünk, mint Pál, és elősegítjük a változást, nem pedig úgy reagálunk, mint azok, akik a változás ellen küzdöttek és hátráltatták a munkamenetét. Olykor észrevesszük a változás szükségességét, azonban nem értjük meg, hogy a dolgok megmásításához cselekednünk kell. Édesapám visszaemlékezett arra, amikor nagyapjával és az ő új autójával dolgozni mentek a farmra. Amikor a földekhez vezető útnál elhelyezett kapuhoz értek, a nagyapja azt kiáltotta, hőhe, de nem fékezett. Több kapuba is behajtottak, kárt okozva a kocsiban és a kapukban is. Annyira lovakhoz volt szokva, hogy nehézére esett megszokni az autó és a lovak közti különbségeket. Imádságos lélekkel, alázattal, taníthatósággal, az új lehetőségek és feladatok pozitív hozzáállással történő elfogadásával, valamint új elképzelések és metódusok kipróbálásának szándékával és a fejlődés igaz vágyával helyesen reagálhatunk a változásra. Az is elengedhetetlen, hogy figyelmesen meghallgassuk a vezetőinktől kapott útmutatásokat. Gondoljatok mindarra a profétáktól és látnokoktól kapott, nekünk szánt oktató és iránymutató beszédre, melyekben itt, az EORS keretén belül részesülhettünk. Az egyházi oktatás felvázott menetétől kezdve, az azóta kapott sok-sok üzeneten át megáldottunk fontos útmutatással, sugalmazással és néha szükséges változtatásokkal. Amikor 35 évvel ezelőtt elkezdtem tanítani Arizonában, a diákoknak órarendben illesztett ifjúsági hitoktatást tartottam, és én voltam az egyedüli oktatójuk. Miközben felforgattam az irodámat, hogy lássam, mi minden van ott, ráleltem néhány kincsre. Pár olyan magnókazettára bunkadtam, melyeken általános felhatalmazottak beszéltek az egyházi oktatási szervezet oktatóihoz. Még egy hanglemezt is találtam egy általános felhatalmazott hozzánk intézett beszédével. A fiatalabb tanárok kedvéért a hanglemez egy fekete korong, melyre hanganyagot rögzítettek. nagy fekete CD-khez hasonlítottak. A nagyon fiatal tanárok kedvéért a CD egy kézzel fogható lemez, mely az MP3 fájlokhoz hasonlóan tárol. Nos, sokszor meghallgattam ezeknek a beszédeket, és hatással voltak arra, hogyan is tekintek az evangéliumi tanítóként végzendő feladataimra, és az evangélium azon szerepére, melyet a fiatalok életébe be kell töltenie. Ma este lehetőségünk van arra, hogy még egy kimondottan nektek szent beszédet meghallgassunk. Hálásak vagyunk Dallin H. Oakes-elderét, és hogy ma este ő fog hozzánk szólni. Oakes-elder 1984 májusa óta szolgál a 12 apostol kóruma tagjaként. A utahi Provo-ban született, néhai feleségével, June Dixon Oakes nőtestvérrel 6 gyermek szülei. Felesége 1998. júliusában hunyt el. 2000. augusztusában a Salt Lake templomban feleségül vette Christine M. McMaint. Oakes-elder a Brigham Young Egyetemen és a Chicago Jogi Egyetemen végzett. Jogászként dolgozott Chicagóban, majd 10 évig jogászprofesszor volt a Chicago Jogi Egyetemen. 1971 és 80 között a Brigham Young Egyetem rektora volt. 1980-tól 84-ig pedig törvényszéki bíró a utahi legfelsőbb bíróságon, még 1984-ben el nem hívták apostolnak. Számos cég, oktatási és jótékonysági szervezet vezetőségi vagy kuratóriumi tagja volt, mely magába foglalt 5 évnyi elnöklést a Nyilvános Közvetítői Szolgálat Igazgatói Bizottságában. Rengeteg vallási és jogi témájú könyvet és cikket írt. Jelenleg az Egyház Oktatási Testületében és az EOS felsőfokú hitoktatásának igazgatóságában szolgál, valamint ezeknek a testületeknek a döntéshozó és végrehajtó bizottságának az alelnöke. Hálásak vagyunk azért a tapasztalatért, befolyásért és hozzájárulásért, melyet az EOS-nek nyújt. Izgatottan várjuk szavait. Fogadjuk be elménkbe és szívünkbe az üzenetét Jézus Krisztus nevében. Amen.
my dear fellow servants. My interest in the teaching of our youth is long-standing.
Drága szolgatársaim, régóta foglalkoztat fiataljaink tanítása. 1967-ben, mielőtt a legtöbben közületek megszülettek volna, legidősebb lányunk elkezdte kora reggel ifjúsági hitoktatásra járni Chicagóban. Az azóta eltelt több mint 45 év legnagyobb részében mindig volt olyan gyermekem vagy unokám, most pedig egy dédunokám, aki ifjúsági vagy felsőfokú hitoktatásra, vagy éppen egyetemre járt. Tanítóként, személyzetként és igazgatóként, EOS misszionárisokként, valamint az Úr ezen szolgáinak társaiként létfontosságú felelősségetek van abban, hogy felkészítsétek a felnövekvő nemzedéket az egyházban és Isten királyságában betöltendő feladataikra. Fiataljaink hite, valamint a jó és helyes iránti odadása bámulatos. Bármely igaz lelkű mérce szerint kiválóak. Egy tanulmány például nemrég kimutatta, hogy azon fiatal mormonok száma, akik hűek maradnak a hitükhöz, és rendszeresen eljárnak az egyházi gyűlésekre, magasabb, mint bármely más vallási csoport Amerikában. Hiszem, hogy fiataljaink és fiatal felnőtteink jobbak, mint bármely más korábbi nemzedék. Mindazonáltal szükségük van a segítségünkre, hogy megerősítsük őket az őket körülvevő figyelem elterülő tényezőkkel és gonoszságokkal szemben, melyek oly erősek és csábítóak. Közel egy évtizeddel ezelőtt ugyanezen EOS hallgatósághoz beszélve, Boyd K. Packer elnök azt a megfigyelést tette, hogy a világ egyre gyorsabban süllyed lefelé. Tavaly novemberben pedig az Idaho-i Boise templom újra szentelésekor Thomas S. Monson elnök kijelentette, hogy fiatal egyháztagjaink a sátán okoskodásaival átitatott világban élnek. A nehézségeket, melyel az evangéliumi tanítók, szülők vagy azok, akiket elhívtak vagy foglalkoztatnak, szembe kell, hogy nézzenek, hatványozza a modern technológia, amelyhez a fiatal tanulóknak azonnali hozzáférésük van. Ahogyan Julie B. Beck nőtestvér a segítő egylet korábbi általános elnöke néhány évvel ezelőtt leírta, idézem, vannak olyan média üzenetek, melyek családellenesek, a fiataljaink pedig igen szoros kapcsolatban vannak a különböző médiákkal. Egyre gyakoribb, hogy a nekik tanított tanításaink ellenére sem látják, hogy miért kellene családot alapítaniuk, vagy megházasodniuk. Érzéketlenné válnak arra, hogy szükségesnek érezzék egy örökkévaló család megalapítását. Idézet bezárva. Említeni fogok néhány ilyen családellenes üzenetet, és javaslatokat fogok tenni arra, mit taníthatunk, amivel kivéthetjük azokat. A Szentírások sorrendben történő tanítása során feladatotok, hogy megtanítsátok a házasság és a család alapvető tanát. Mai üzenetemmel ezen erőfeszítésetekben kívánok segíteni. Szeretnék valamit hozzátenni azon rendkívüli, menny által sugalmazott forrásokhoz, melyek mostanában megadattak, hogy segítsenek megerősíteni fiatal egyháztagjaink abbéli szerepét, hogy előmozdítsák az Úr munkáját ezekben az utolsó napokban. Néha a legfontosabb dolgok, melyeket meg kell tanítanunk, melyekre a legnagyobb szükségük van a tanulóinknak, azok, amelyeket a tanítók hajlamosak természetesnek venni. Könnyen mellőzzük az egyszerű, alapvető igazságok tanítását, mert azt feltételezzük, hogy azokat mindenki érti. Vegyük például a következő alapvető bibliai igazság lényeges jelentőségét, melyet Ésaiás próféta tanított. Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti utaitok az én utaim, így szól az Úr. Mert amint magasabbak az egek a földnél, aképpen magasabbak az én utaim utaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál. Nefi második könyvének 9. fejezete hasonló tanítást tartalmaz a tanult emberek balgaságáról, akik elvetik Isten tanácsát. Lukács könyvében pedig Jézus a következőt válaszolta azoknak a farizeusoknak, akik csúfolták őt a tanításai miatt. Ti vagytok, akik az emberek előtt magatokat megigazítjátok, de az Isten ismeri a ti szíveteket, mert ami az emberek között magasztos, az Isten előtt utálatos. Ezekből a szentírásokból azt a következtetést vonom le, hogy Krisztus követőinek gondolkodása eltér a többi emberétől. Ezzel az elképzeléssel akkor szembesültem először, amikor fiatalemberként jogot tanultam a Chicagói Egyetemen. Mormon földön nevelkedve, vajmi kevés kapcsolatom volt más hitelveket való emberekkel, így nagyon felkeltette az érdeklődésemet, amikor megtudtam, hogy a jogi könyvtár egyik rész munkaülés alkalmazottja lelkésznek készül, és teológiai doktori címet kíván szerezni. Képzeljétek a megdöbbenésemet, amikor a beszélgetéseinkből megtudtam, hogy bár hiszi, hogy Jézus Krisztus nagyszerű tanító volt, nem hiszi, hogy ő Isten fia. Melyik egyházhoz tartozik? Kérdeztem naivan. Hú, az nem számít, válaszolta. Bármilyen jó helyzetet biztosító lelkészi pozíciót elvállalok. Tanítást, prédikálást, vagy akár tanácsadást. Ez az ember vágyott rá, hogy azt tegye, amit jónak lát, de hiány volt az atyába, a fiúba és a Szentlélekbe vetett sarkalatos, alapvető hitelveknek, melyekről azt feltételeztem, hogy minden keresztényben megvannak. A vallás céljáról és gyakorlásáról nyilvánvalóan másképp gondolkodott, mint én. Ez a mai témám. Azon tény valóságát és jelentőségét kívánom elmagyarázni, hogy a vallással kapcsolatos számos fontos témában az utolsó napi szentek gondolkodása eltér a többi emberétől. Amikor azt mondom, hogy az utolsó napi szentek másképp gondolkodnak, nem azt sugallom, hogy másképp érvelünk a téren, hogy hogyan gondolkodunk, hanem arra a tényre utalok, hogy sok fontos témában a feltételezéseink, a kiinduló pontjaink vagy főelveink különböznek sok barátunkétól és ismerősünktől. Ugyancsak nagyon eltérnek a médiában és más általános kommunikációban jelenleg használt feltételezésektől. Például, mivel az utolsó napi szentek ismerik mennyei atyánk gyermekei számára készített tervét, azt is tudjuk, hogy ez a halandó élet nem csupán egy egyfelvonásos színdarab, egy ismeretlen múlt és egy bizonytalan jövő közé ékelődve. Ez az élet a második felvonás egy három felvonásos darabban. Célját az határozza meg, amit kinyilatkoztattak nekünk a lelki létezésünkről az első felvonásban, illetve örök rendeltetésünkről a harmadik felvonásban. Mivel ismerjük ezt a tervet, és még további igazságokat, melyeket Isten kinyilatkoztatott, más feltételezésekkel indulunk, mint azok, akik nem osztoznak ebben a tudásban. Ennek eredményeképp sok fontos témában eltérő következtetésekre jutunk, melyeket mások csupán a halandó életről alkotott saját véleményük alapján ítélnek meg. Bizonyos mértékben tapasztalatunk hasonlít Péter apostoléhoz, melyet Máté 16. fejezetében jegyeztek le. Jézus elmondta az apostolainak, hogy hamarosan Jeruzsálembe megy, ahol sok szenvedést fog elviselni a vénektől, a főpapoktól és az írástudóktól, és végül meg fogják őt ölni. Idézet. És Péter előfogván őt, kezdé fedni mondván, mentsen Isten, Uram, nem eshetik ezt meg te véled. Ő pedig megfordulván mondta Péternek, távozz tőlem, Sátán, bántásomra vagy nékem, mert nem gondolsz az Isten dolgaira, hanem az emberi dolgokra. Péter nem Isten dolgaira gondolt, hanem az emberi dolgokra, amikor azzal érvelt, hogy Jézust nem fogják megölni Jeruzsálemben. Az emberi bölcsességre támaszkodva rossz következtetésre jutott. Ha Péter akkor Isten dolgait vette volna alapul az érveléshez, azt a tervet, amely megkövetelt, hogy a szabadító meghaljon, akkor nem lett volna megfedve. Akkor rendelkezett volna azzal, amit a Szentírások az Úr értelmének, vagy Krisztus értelmének neveznek, amely magában foglalja azt a képességet, hogy világosan megértjük, és átlátjuk az örökkévaló evangéliumi igazságok és tanítások alkalmazhatóságát a halandóságban tapasztalt különböző helyzetekben. Olyan világban élünk, ahol sokan olyan dolgokat pártolnak és gyakorolnak, melyek ellentétben állnak Isten dolgaival, az ő szabadításra vonatkozó tervével. Ez okozza a legtöbb félreértést és ellentétet, melyel fiataljaink, a barátaik és társaik részéről szembesülnek. Például olyan emberek és kultúra vesz minket körül, melyben nem helytelen házasságon kívüli szexuális kapcsolatot létesíteni. Egy friss felmérés szerint az amerikai népesség 53%-a hisz ebben. A tavaly októberi beszédemben én is megemlítettem egy adatot, mely szerint a közelmúltban az Egyesült Államokban született gyermekek 41%-a olyan nők gyermekei, akik nem házasok. E gyermekek többsége együtt élő, de nem házas párokhoz született. Mindennapos és sokak számára elfogadott, amikor egy pár házasságon kívül hoz gyermekeket a világra, és neveli fel őket. Hogyan kellene a fiataljainknak reagálniuk, amikor társaik, sőt, a tanáraik is azt állítják, hogy a házasság többé már nem fontos, és a gyermekek semmilyen hátrány nem szenvednek, ha a szüleik nem házasodnak össze? Hasonlóképpen hogyan kellene reagálniuk a család újradefiniálását indítványozó jól ismert javaslatokra? Azt gondolom, hogy fiataljaink jobban teszik, ha tartózkodnak attól, hogy vitába bocsátkozzanak társaikkal az ilyen jellegű állításokról vagy feltételezésekről. Gyakran jobban járnak, ha ezekre úgy reagálnak, hogy meghatározzák az állításban felmerülő világjelveket és feltételezéseket, majd pedig az ezektől eltérő azon elveket és feltételezéseket, melyeket az utolsó napi szentek gondolkodását irányítják. Ez nem vezet egyetértéshez olyan személyekkel, akik nem osztoznak a hitünkben. Azonban a beszélgetést a következtetések feletti vitáról a véleménykülönbségek valódi forrására terelheti. Hadd illusztráljam ezt a következővel. Erőteljes és befolyásos modern gondolkodásmód az erkölcsi relativizmus. Az az elképzelés, hogy nem létezik abszolút helyes vagy helytelen. Emögött az a feltételezés búvik meg, hogy nincs Isten, vagy ha van is, nem adott olyan parancsolatokat, amelyek ma érvényesek ránk. Ez az elképzelés pontosan abban a helyzetbe állítja a követőit, mint amilyenben az a szerencsétlen nép volt, akikről Mormon próféta azt írta, hogy Krisztus és Isten nélkül vannak a világban, úgy sodródnak, mint pejva a szél előtt. Az utolsó napi szentek természetesen más elvből indulnak ki. Van egy Isten, aki az örök törvény forrása, és parancsolatokat adott, amelyek számos döntéshez megalapozzák a helyeset és a helytelent. Továbbá örökkévaló tervének harmadik felvonásában számot kell adnunk arról, hogy erkölcsi tetteink és vágyaink milyen mértékben voltak összhangban ezekkel a parancsolatokkal. Nem értünk egyet az erkölcsi relativizmussal, és segítenünk kell a fiataljainknak is elkerülni, hogy megtévesszék vagy meggyőzzék őket az e feltételezés hamis elveire alapozott érvelésekkel és következtetésekkel. Hol keressük azokat az elveket, melyekkel mi kezdjük az igazságról, vagy a különböző indítványok elfogadhatóságára való érvelésünket? Isten szava a horgonyunk, mely megtalálható a Szentírásokban és az újkori proféták tanításaiban. Ha nem ezek az igazságok alkotják fő elveinket és feltételezéseinket, akkor nem lehetünk biztosak abban, hogy a következtetéseink helyesek. Az örök igazsághoz való ragaszkodás nem véd meg bennünket a Jézus által előre megjósolt gyötrelmektől és üldöztetésektől, de megadja nekünk azt a békét, amely a Jézus Krisztusba vetett hitből és azon tudásból fakad, hogy az örök élet felé vezető ösvényen járunk. Emlékeztessétek a tanulóitokat a következő tanításokra, melyek gondolkodásunk kiinduló pontját képezik számos újkori irányzat és felfogás tekintetében. Amiatt gondolkodunk másképp a családi ügyekről, mint sokan mások a világban, amit a családi kapcsolatok örökkévaló céljáról és természetéről tudunk. A családról szóló kiáltvány kijelenti, hogy a férfi és nő közötti házasságot Isten rendelt el, és a család központi szerepet játszik a teremtő gyermekeinek örökkévaló rendeltetésére vonatkozó tervében. Tudván, hogy a férfi és nő közötti házasság központi szerepet játszik Isten örökkévaló tervében, az utolsó napi szentek kitartanak azon időtálló vallási tantétel mellett, hogy a házasság intézménye elsősorban a gyermeknemzés és nevelés céljából adatott. Ragaszkodunk ahhoz a bizonyított tapasztalathoz, hogy a házasság a legjobb intézmény az emberi család gazdasági, politikai és erkölcsi jólétéhez. Ahogy a Spencer W. Kimball elnök mondta sok évvel ezelőtt, tudjuk, hogy amikor a dolgok rosszra fordulnak a családban, akkor a társadalom minden más intézményében is rosszra fordulnak. Elvetjük azt a modern elvet, miszerint a házasság olyan kapcsolat, mely elsősorban az abba belépő felek kiteljesedését szolgálja, és melyet bármelyik fél felbonthat, ha úgy óhajtja. A gyermekeink jólétére összpontosítunk, nem csak a magunkéra. Az egyházi kézikönyvünk ezt tanítja. Az isteni terv szerint mind a férfi, mind pedig a nő nélkülözhetetlen ahhoz, hogy gyermekeket hozzanak a halandóságba, és hogy a gyermekek neveléséhez és gondozásához a legjobb környezetet biztosítsák. A családi kiáltvány kijelenti, a gyermekeknek joguk van ahhoz, hogy a házasság kötelékén belül szülessenek meg, és hogy olyan apa és anya nevelje fel őket, akik teljes hűséggel megtartják házassági fogadalmaikat. Azon parancsolatba vetett hitünk, hogy teljes hűséggel tartsuk meg házassági fogadalmainkat, bevezeti a családi kiáltványban kijelentett következő alapvető feltételt, miszerint csak olyan férfi és nő között használható a szent nemzőerő, akik mint férj és feleség törvényes házasságot kötöttek. Ez a kiáltvány nem népszerű, és nem politikai a korrekt, de attól még igaz, és felelősségünk, hogy tanítsuk és gyakoroljuk annak igazságát. Ez nyilvánvalóan szembeállít bennünket korunk számos feltételezésével és gyakorlatával. A házasulatlan anyáktól született milliónyi ártatlan gyermek is ezt mutatja. A következő alapvető igazság, melyet a családi kiáltványból idézek, olyan tantétel, mely sokkal nagyobb horderejű, mint azt fiataljaink közül sokan gondolnák. Alapos figyelemre és inspirált tanításra van szükség hozzá. Idézem. Az ember neme alapvető jellemvonása az egyén halandó élet előtti, halandó és örökkévaló azonosságának, valamint rendeltetésének. Idézet vége. Az emberi nem örökkévaló jellemvonása számos következménnyel jár. Az egyiket a második kézikönyv így magyarázza. A férfi és a nő, női lélek természeténél fogva kiegészíti egymást. A férfiakat és a nőket arra szánták, hogy együtt fejlődjenek a felmagasztosulásra törekedve. Idézet vége. A férfi és női lelkek kiegészítik egymást, mert különböznek, és többek között azáltal fejlődnek együtt a felmagasztosulásra, hogy tiszteletben tartják eme örökkévaló teremtett különbségeket. A családi kiáltvány ezért kijelenti, Isten terve szerint az apáknak szeretetben és igaz módon kell családjukat irányítaniuk, valamint gondoskodniuk kell a család szükségleteiről és annak védelméről. Az anyák elsősorban gyermekeik gondozásáért felelősek. Az anyáknak és az apáknak egyaránt kötelességük, hogy egyenlő partnerekként segítsék egymást e szent feladatok ellátásában. Idézet bezárva. Örvendünk a férfiak és nők eltérő, mégis egymást támogató szerepeinek Isten tervében. A férfiaknak és nőknek különbözniük kell, mégis elválaszthatatlanul összekapcsolja őket azon közös, támasznyújtó kapcsolatuk, mely által betöltik Isten tervét. Elaine S. Dalt nőtestvér, a fiatal nők általános elnöke épp a múlt hónapban adta ezt a fontos tanácsot a BYU hallgatóinak. Fiatal nők, ti lesztek az erényes női mi volt és anyaság példaképei. Ti lesztek azok is, akik példát mutattok a családi életre egy olyan korban, melyben a család intézményét támadják, újraértelmezik és szétbomlasztják. Meg fogjátok érteni a szerepeteket és a felelősségeiteket. Fiatal férfiak, ti lesztek azok, akik tudják, hogy a papsági erőt, vagyis azt a hatalmat, mely által Isten nevében cselekedhettek itt a földön, csak is a tisztaság által nyerhetitek el. És ezt a papsági hatalmat nemzedékek megáldására fogjátok használni. Életetek tisztaságának és erényének áldott fénye a világon mindenkit vonz majd az utolsó napokban. Idézetbe zárva. Mindannyian, férfiak és nők egyaránt, igaz és tartós boldogságra lelünk, amikor megértjük és örvendezünk Isten szabadítására vonatkozó nagyszerű tervében betöltött egyedülálló szerepünkben. Természetesen látjuk annak szükségét, hogy javítsanak a nőket érintő régóta fennálló jogi védelem és lehetőségek hiányosságai terén. De személyes viselkedésünkben, ahogy azt Gordon B. Hinckley elnök tanította sok évvel ezelőtt a nyilvánosságról, hisszük, hogy bármely arra irányuló törekvés, hogy semlegessé tegyük a nemet, melyet pedig Isten férfivá és nővé teremtett, több gondot fog okozni, mint amennyi előnye van. Idézet vége. A családi kiáltvány azzal a felkéréssel zárul, hogy tartsuk fenn és erősítsük meg a családot, mint a társadalom alapegységét, és arra ösztönzi mindenhol a felelős polgárokat és kormánytisztviselőket, hogy támogassák ezeket a lépéseket. Ha elkezdjük a modern szokásokat és indítványokat az Isten tervéről való tudásunkhoz és azokhoz az elvekhez mérni, melyeket Isten szava és az ő élő prófétái jelentenek ki, akkor számítanunk kell arra, hogy eltérő következtetésekre jutunk azoktól, akik nem így gondolkodnak. De megingathatatlanok vagyunk ebben, mert tudjuk, hogy mindez örökre biztonságos talajra helyez bennünket. Sokan nem fognak egyetérteni velünk, de ha elmagyarázzuk nekik, hogy miért gondolkodunk így, akkor az segíthet jobban megérteniük az álláspontunkat. Körülbelül 3 évvel ezelőtt egy általános konferenciai beszédemben további példákat adtam arra, hogy mások mi mindenben gondolkodnak máshogy, mint a hithű utolsó napi szentek. A szeretet és a törvény versengő követelményeit érintő említett példák elég fontosak ahhoz, hogy újra tárgyaljuk őket itt ma, mert azok megjelennek a szeretetteljes kapcsolatokban, akár még az utolsó napi szent családokban is. Az első példában egy partnerével együtt élő fiatal felnőtt ezt mondja bánkódó szüleinek. Ha tényleg szeretnétek, éppen úgy elfogadnátok engem és partneremet, mint a házasságban élő gyermekeiteket. Ez a fiatal személy azt akarja, hogy a szülői szeretet írja felül Isten parancsolatait. Azok a szülők, akik értik Isten parancsolatainak és saját felelősségük célját és hatásait, nyilvánvalóan másképp vélekednek erről. Bár nem adják áldásukat a viselkedésre, mely megsérti Isten parancsolatait, nem vonják meg a szeretetüket sem a fiúktól vagy lányuktól, és nem rekesztik ki őket a családból. Két másik példa is szól Isten szeretetének hatásáról. Az egyikben valaki elutasítja azt a tant, miszerint egy párnak örökkévaló házasságot kell kötnie ahhoz, hogy a következő életben élvezhesse az örökkévaló családi kapcsolatokat. Ezt állítja. Ha Isten tényleg szeretne minket, nem hinném, hogy így bánna a férjel és feleséggel. A másik példában egy ember azt mondja, hogy hitét lerombolta az a szenvedés, amelyet Isten eltűr egy ember vagy nép esetében, és erre a következtetése jut. Ha létezne Isten, aki szeret minket, nem engedné ezt meg. Azok, akik így gondolkodnak, tévesen azt hiszik, hogy Isten szeretete oly hatalmas és feltétel nélküli, hogy könnyűletesen felmenti őket az ő törvényei iránti engedelmesség vagy tervének feltételei alól. Visszafelé érvelnek. A vágyott célból kiindulva, és feltételezik, hogy Isten örök törvényének alapjai az ő elképzeléseikhez kell, hogy igazodjanak. De ez a gondolkodás zavaros. Isten szeretete nem múlja felül az ő parancsolatait vagy a tervét. Azok, akik értik a kapcsolatot Isten szeretete és az ő törvények között, tudják, hogy, idézem, van egy törvény, amely már a világ megalapítása előtt visszavonhatatlanul el lett rendelve a mennyben, amelyen minden áldás alapszik, és amikor bármilyen áldásban részesülünk Istentől, az ama törvény iránti engedelmesség által történik, amelyen az áldás alapszik. Idézetbe zárva. Az irgalom nem lophatja meg az igazságot. Azok, akik betartották a szövetséget, és figyelembe vették a parancsolatot, irgalmat nyernek, mely Istennek az ő gyermekei iránti hatalmas szeretetéből fakad. Ez az alapvető tantétel segít megértenünk sok dolog miértjét. Például az engesztelés által egyensúlyba hozott igazság és irgalom fogalmát. Azt is megmagyarázza, hogy Isten miért nem akadályozza meg, hogy gyermekei szabadon használják önrendelkezésüket. Az önrendelkezés, vagyis a választásra kapott hatalmunk, alapvető szerepet játszik az evangélium tervében, mely alapján a földre jöttünk. Isten általában nem avatkozik közbe, hogy elejét vegye az egyik ember választása miatti következményeknek azért, hogy ezzel megóvja egy másik ember jólétét. Még akkor sem, ha megölik, megsebesítik, vagy elnyomják egymást, hiszen ez lerombolná az örök fejlődésünk érdekében alkotott tervét. Bár Isten nem előzi meg ezeket a választásokat, megállhat bennünket, hogy elbírjuk viselni mások döntésének következményeit. Azok pedig, akiknek halandó lehetőségeit megszakították, vagy lerövidítették mások választásai, végül Jézus Krisztus engesztelésének és irgalmának köszönhetően megkaphattak minden áldást és lehetőséget. Annak örökkévaló következménye és igazságosság, amikor Isten tiszteletben tartja gyermekei választását, vagyis önrendelkezését, a harmadik felvonásnak nevezett részben teljesedik ki. A mennyei atyánk terve szerinti örökkévaló célállomásunkban. Az ott történő utolsó ítélet majd sok mindent megmagyaráz nehéz halandó utazásunk céljáról és hatásairól. Egy modernkori kinyilatkoztatásban ezt olvassuk. Minden királyságnak adatott törvény. Aki nem képes megmaradni a celesztiális királyság törvényében, az nem tud megmaradni egy celesztiális dicsőségben. És aki nem tud megmaradni a terresztriális királyság törvényében, az nem tud megmaradni egy terresztriális dicsőségben. És aki nem tud megmaradni a telesztiális királyság törvényében, az nem tud megmaradni egy telesztiális dicsőségben. Más szavakkal, a dicsőség ama királyságát, melybe az utolsó ítéletkor kijelöltetünk, nem a szeretet szabja meg, hanem az a törvény, amelyet Isten a szeretete miatt adott, hogy azzal alkalmassá tegyen minket az örök életre, amely ajándék Isten minden ajándéka közül a legnagyobb. Azok, akik ismerik ezt az igazságot, biztosan sok mindenről másképpen gondolkodnak, mint azok, akik nem. A világ, melyben élünk, olyan, mint a mező, melyről a szabadító beszélt Máté evangéliumában. Az aratásig a hasznos és kívánatos búza együtt növekszik a konkollyal, melyet az ellenség, vagyis az ördög betett el. A megvető példázatában Jézus leírta az eredményt. Amikor a magvető szavai köves helyre esnek, ahol a hallgatóknak nincs gyökere benne, megbántódik, ha nyomorgatás vagy üldözés támad az ige miatt. Más magok a tövisek közé esnek, és ahogy Márk fogalmaz, a világi gondok és a gazdagság, családsága és egyéb dolgok kívánsága közbejövén elfojtják az igét, és gyümölcstelen lesz. Ez a példázat leírja, hogyan reagál bármelyikünk, amikor nyomorgatást vagy üldöztetést szenvedünk el, vagy más módon válunk terméktelenné a világi gondok, vagy az egyéb dolgok kívánsága miatt. Alkalmazzuk azt a figyelmeztetést, melyet Jézus adott az ő tanítványainak, hogy őrizkedjenek a farizeusok tanítóitól. Nem tudjuk elkerülni a modern farizeusok elhatározásait, tanításait és pártolt elveit. A világban kell élnünk. De az a tanítás, hogy ne legyünk a világból valók, megköveteli, hogy felismerjük a tévedést, és kizárjuk azt a gondolkodásunkból, a vágyainkból és a tetteinkből. Így a Jézus Krisztusba vetett hit és bizalom, valamint a mennyei atyánk tervéről való tudásunk által magabiztosan törekedhetünk előre ezekben a nyugtalan időkben. Segítenünk kell fiataljainknak tisztán gondolkodni az evangéliumi igazságokról, és arról, hogy miként vonatkoztassák azokat a kihívásokra, melyekkel szembesülnek. Azok, akik ezt teszik, megváltónk sziklájára építik az alapjukat, aki Krisztus, Isten fia, és megfelelnek majd azon proféta ígéretnek, hogy az ördög hatalmas ellenkezésének nem lesz hatalma arra, hogy lehurcolja őket a nyomorúság szakadékába, mert arra a biztos alapra építettek, melyről nem bukhatnak le. Bizonyságomat teszem erről a biztos alapról. Bizonyságomat teszem Jézus Krisztusról, aki hitünk szerzője és beteljesítője. És bizonyságomat teszem arról, hogy megáldatunk, amikor az Úr szaván és az ő prófétáinak tanításain vetjük meg a lábunkat. Erről teszek bizonyságot Jézus Krisztus nevében. Amen.
Thank you. Our beloved Father in heaven, we are so grateful.
Szeretem mennyi atyánk. Hálásak vagyunk, hogy az egyik apostolat társaságában tölthettük ezt az estét, hogy napjainkban is hallhatjuk a profétákat, látnokokat és kinyilatkoztatókat, és hogy képesek vagyunk elvégezni a ránk bízott feladatot. Kérünk, segíts minket, hogy előre haladva, és az általad ránk ruházott szent lélek erejével és hatalmával taníthassuk a tant és tantételeket. Azért imádkozom, hogy segíthessünk Sion fiataljainak és fiatal felnőttjeinek megérteni a házasság és a család kapcsolatainak fontosságát, és hogy ezt a ránk bízott munkát elvégezhessük és sugalmazás által taníthassunk. Atyánk, azért imádkozunk, hogy velünk lehessen a te szent lelked, nem csak a ma este folyamán, hanem az osztályainkban és egész éven át, és még azután is. Kérünk, áldj meg minket, hogy segíthessünk a fiataloknak és a fiatal felnőtteknek különbséget tenni a jó és a rossz között, valamint az igaz és hamis tanítások között is, és hogy fiat tanításaira és engesztelésre támaszkodhassanak. Atyánk, hálásak vagyunk a mai estéért. Kérünk, támasz égető érzést a szívünkben, hogy magunkkal vihessük azt, és sok jót cselekedhessünk Jézus Krisztus nevében. Amen.